Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ezerötszázan érkeztek Magyarországról, a magyarok lakta határon túli területekről és a nyugati magyar közösségektől a Magyar Nemzeti Zarándoklatra, amely Rómában, a Lateráni Szent János Bazilikában bemutatandó magyar nyelvű szemlésével kezdődik ma. Az olasz fővárosnak a Szent Péter Bazilika utáni második legnagyobb bazilikájában Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatja be a Magyar Nemzeti Zarándoklat nyitó szemlését délután 4 órától. A háromnapos Magyar Nemzeti Zarándoklatot az MKPK hirdette meg, köszönetként Ferenc pápa tavaly április 28-a és 30-a között Budapesten tett apostoli látogatásáért. Csütörtök reggel majd Ferenc pápa fogadja a magyarokat a vatikáni audiencia teremben, nekik fenntartott magán kihallgatáson. Azt követően a Szent Péter Bazilikában Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek mutatja be a zarándoklatot lezáró szentmisét. Az elmúlt 5 évben az Európai Bizottság által diktált uniós politika az unió eddigi történetének legnagyobb kudarcát okozta, jelentette ki a Magyarország gyűlés elnöke az Európai Uniós Tagországok Parlamenti Elnökei Konferenciájának zárónapján a spanyolországi Palmában, a Baleár-szigetek székhelyén. Európa a világgazdasági versenyben súlyosan lemaradt versenytársaihoz képest, az emberek többsége rosszabbul él, mint 5 éve, jelentette ki Kövér László. Az Európai Bizottság arra számít, hogy a gázárak csökkenni fognak, közölt az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén. Ursula von der Leyen szerint ez annak köszönhető, hogy a cseppfolyósított földgáz globális kínálata emelkedik, ami teret ad a megújuló energiaforrásokba történő befektetéseknek. Az Európai Bizottság után a Nemzetközi Valutalap is megerősítette, a magyar gazdaság idén visszatér a növekedési pályára, jövőre az uniós rangsor élmezőnyében lehet, közölte a pénzügyminiszter a Facebookon. Varga Mihály mellékelte az IMF grafikonját, amely szerint 3,3%-os GDP bővülést várnak jövőre, ennél nagyobb növekedés csak 3 uniós országban, Máltán, Romániában és Lengyelországban. A turisztikai ágazati szereplők versenyképességét erősítő támogatási program indul, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton ismertette, a komplex 3 pillérből álló 15 milliárd forintos támogatási programcsomag legfontosabb célja a szolgáltatások minőségének javítása, a vidéki szolgáltatók gazdasági élénkítése célzott programokon keresztül. A vidéki vendéglátóipari vállalkozások versenyképességét 13 milliárd forint keretösszeggel támogatják, a Turinform irodák korszerűsítésére 1 milliárd forint, a kávéházi cigányzene megőrzését szolgáló Muzsikáló Magyarország 2024 programra pedig 1 milliárd forintot fordítanak majd. Újabb légijárat indul Magyarország és Kína között, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Pekingben. Idén nyártól már egy 6. kínai nagyváros, Szíjan is közvetlenül elérhető lesz Budapestről, ismertette Szijjártó Péter. A körülbelül 13 milliós lakosságú Szíjan Shanxi tartomány székhelye és egyben a legnagyobb városa, Pekingtől mintegy 900 kilométerre délnyugatra fekszik, fontos ipari és pénzügyi központ. Jelenleg 6000 milliárd forintnyi kínai vállalati beruházás zajlik Magyarországon, amelyek nyomán mintegy 25 ezer új munkahely jön létre, a legfejlettebb technológiai színvonalat hozva hazánkba, közölte a táncvezető, aki tárgyalt mások mellett az Országos Népi Gyűlés Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának elnökével is. Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy Kína GDP-je tavaly 5% felett bővült, és ezt az ütemet az idei első negyedévben is tartani tudta. A kereszténydemokrata néppárt szerint a keresztényellenes ideológia már a főváros 12. kerületében is megjelent. A Szolidaritás mozgalom polgármester jelöltje Vince Géza ugyanis programjának középpontjába az egyházi szervezetek támogatásának eltörlését állította. Nacsa Lőrinc, a kisebbik kormánypárt parlamenti frakcióvezető helyettese kifejtette, a hegyvidéken is meghatározó az egyházak közösségépítő, oktatási, nevelési, szociális és hitéleti tevékenysége, éppen ezért a hegyvidéki önkormányzat évente 50 millió forinttal segíti a vallásos emberek munkáját. Minden eddiginél nagyobb katonai segélyt nyújt a brit kormány Ukrajnának. A Downing Street tájékoztatása szerint a 230 milliárd forintnyi értékű új segélyprogramban egyebek mellett 60 különböző könnyű katonai vízijármű, több mint 1600 csapásmérő és légvédelmi rakéta, Storm Shadow típusú nagy hatótávolságú irányított precíziós rakéták, 400-nál több szárazföldi katonai jármű és csaknem 4 millió kézi fegyverekhez való lőszer szerepel. Végül az időjárásról. Holnap borult lesz az ég, csak délután este szakadozik a felhőzet. Sokfelé várható eső, zápor, illetve zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet szerdán hajnalban 8-9, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87, 26, kötőjel 2, kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Stikovics Ernőt hallják.
a TESZED önkéntesen a Tiszta Magyarországért akció, hazánk legnagyobb önkéntes hulladékszedési mozgalma. Az idén már a 12. alkalommal kerül megrendezésre az Energiaügyi Minisztérium támogatásával. Az egész országra kiterjedő kampány célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében közösen varázsoljuk tisztábbá környezetünket. A Kárpát Egyesület Eger ügyvezető alelnöke a múlt vasárnap várta a környezetért tenni akaró önkénteseket. Nem is lehetne a beszélgetésünknek megfelelőbb helyet találni, mint itt az Eged tetején a keresztnél, és nem azért, mert a kereszt van itt, hanem mert van itt egy tábla, ami arra figyelmeztet minket, az erdő nem kér a szemétből. A mai napon, április 21-én szemétszedési akcióra hívta, nem mondom az érdeklődőket, de a természetet kedvelőket a Kárpát Egyesület Eger Tica Nándor vezetésével.
Igen, a holnapi nap 22-én lesz a Nemzetközi Földnapja. Ennek alkalmából terveztünk egy ilyen gyalogtúrát, hogy Egerből elindulva keresztül az Egeden átsétálunk egészen Felsőtárkányig, és amennyire csak tőlünk telik, megtisztítjuk az utat az út mentén található eldobált szeméttől.
Nem ma kezdted a túrázást, hogy látod, hogy egyre kevesebb a szemét? Nem akarom hozzátenni, hogy vagy egyre több?
Nagyon változó. Hála Istennek összességében én azt merem mondani, hogy kedvezőek, legalábbis én úgy láttam, hogy kedvező tendencia van, tehát egyre kevesebben és kevesebben szemetelnek, de sajnos még mindig megvannak azok az emberek, akik a természetre nem úgy tekintenek, mint természet, hanem úgy, mint egy lerakó hely, hogy ami otthon nem kell, akkor azt kidobjuk az erdő szélére, az út szélére, az árokba. De hangsúlyozom, hogy én úgy érzem, mint hogy azért kevesebb szemét lenne, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt volt.
A várállomástól indultunk, ide a keresztig hány kilométert tettünk meg föl az Egedre?
Hát egy olyan 4-4,5 kilométer körül lehet, amit sétáltunk eddig.
És hány zsák telt meg szeméttel?
Eddig 3,5 zsákot szedtünk tele, egy ilyen 120 literes zsákot.
Hát az nem kevés.
Nem kevés, de ennek a jelentős része, azért tegyük hozzá, az országút mentén volt, ahogy Egerből kijöttünk, és a reptér melletti pihenőhöz elsétáltunk, tehát csak azon a rövid szakaszon az Eger táblától a Vécsi völgy végén lévő kanyarig másfél zsák megtelt, és ez gyakorlatilag az út mentén lévő palackok és üdítős dobozok voltak. A másik része, az a következő két zsák, az pedig onnantól kezdve a szőlők között és a vikentelkek között elhaladva lett összeszedve, tehát ezek nem igazi turista utak. Ahogy utána rátértünk itt az Egednél a turista útra, itt azért már jóval kevesebb lett a szemét. Ezek a részek már ugye kocsival nem közelíthetőek meg, itt már gyalogosan jönnek az emberek, tehát itt azért már töredéke volt a szemét annak, mint ami előzőleg az út első felében.
Meg kellek valamire, vedd már elő azt a kis zacskót, amit mutattál nekünk tanúságul az egyik túrautadról, és közben hozzáteszem azt, hogy mit mond még a felirat itt mellettünk, az erdő mindannyiunké, de a szemetet csak a tiéd. Vidd magaddal haza a szemetedet, tartsd tisztán a pihenőhelyeket. Köszönjük, és ezt a kis táblát a Kaptárkő Egyesület tette ki, és közben ideértél a kis zacskóddal. Honnan van, mi ez?
Ez Svédországból van, oda szoktam járni, illetve kétszer voltam eddig egy túrán fent Lapföldön, és ott a szervezők minden egyes indulónak adnak egy szemetes zsákot, amilyen vízhatlan anyagból készül, ezt kell végig cipelni magukkal. Rá is van írva, hogy szemetes zsák, ugye hát angolul, illetve
trash bag,
de magyarul is rajta van, egyébként itt látható, hogy magyaros adatban van írva, hogy szemetes zsák, meg még ezer meg egy nyelven az egyik oldalon, és a másik oldalon pedig fel vannak sorolva, hogy mi mennyi idő alatt bomlik le, tehát például a cigaretta csík az 1-5 év alatt, üveg 1 millió év alatt, WC papír 2-4 hónap alatt, és hát itt fel van sorolva, hogy 12-13 dolog, hogy minek mennyi a lebomlási ideje. Hát gyakorlatilag ugye ezzel is próbálják ránevelni az embereket, hogy ott útközben a túra során senki ne dobálja el a szemetet, tehát ezt a szemetes zsákot a végén, a teljesítménytúra végén aztán le is mérik, és aki a legtöbb szemetet, illetve nem is az, hogy a legtöbb szemetet, hanem súly alapján, hogy minél több szemetet viszel, annál nagyobb ajándékot kapsz a szervezőktől.
Egy pulóver van rajtad, nyilván hűvös van, és rajta különböző, hogy hívek ezeket, felvarrók, ugye, bedzsek, felvarrók. Magyarországtól kezdve Svédországon, Szlovákián, Szlovénián, Románián, Olaszországon, Skócián, Svájcon át megérkeztem ide a másik oldaladra, és ezek ugye egy-egy országot jelölnek, ahol túráztál. Hogy látod, Magyarország erdei mennyire szemetesek?
Nem lehet összehasonlítani. Tehát, hogyha például azt hiszi az ember alapul, hogy kimegy az északi szomszédunkhoz Szlovákiába, többszöröse az embereknek a létszáma az erdőben, tehát ugye több ember, több buta ember több szemetet eldobál, viszont mégis jobban odafigyelnek a hivatalos szervek, hogy ezeket a szemetet összeszedjék. Tehát nem lehet összehasonlítani egy német gondolkodást, vagy egy osztrák gondolkodást a román gondolkodáshoz, és nem a román olyanokat akarom ezzel bántani. Más a mentalitás itt is, ott is, úgyhogy nem igazán lehet ezt összehasonlítani. Minden nemzetet a saját helyén kell kezelni.
Mi hol vagyunk?
Szerintem fejlődő úton, tehát én úgy érzem, hogy azért kezdünk a felső felébe tartozni a természetvédelemnek.
Az elhangzott riportban Tice Nándort, a Kárpát Egyesület Eger ügyvezető alelnökét hallották, akinek vezetésével 15 önkéntes szedte a szemetet Egertől Felső-Tárkányig a múlt vasárnap. Tavasz beköszöntével a vizes élőhelyeken megélénkül az állatvilág. Előmerészkednek téli búvóhelyükről a különböző békafajok, hogy megkezdjék a szaporodást. Ez azonban az autóforgalom miatt nem kevés veszéllyel jár. Sok béka fejezi be életét a kerekek alatt. Most Bodzás Jánost, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrét hallják.
Még bőven benne vagyunk a szaporodási időszakban, de petarakási időszak az már befejeződött, az amikor beesik a jó idő, tehát ez a február végétől, illetve az utóbbi időben egyre korábban érkezik el az, az időpont, akkor indulnak meg a békák nagy számba, és akkor szoktuk ezt a klasszikus békamentést emlegetni, amikor megyünk kimentegetni őket az út egyik oldaláról a másik oldalára, illetve az utóbbi időben már több mint 10 éve elkészült két nagyobb békaterelő is Bogácson és Felső-Tárkányba, így onnan már csak ellenőrizni szoktunk kijárni, de folyamatosan kapjuk a bejelentéseket, hogy hol vannak nagyobb számba elütve békák, és akkor itt igyekszünk személyesen ott lenni, és ha kell, akkor vödörbe átsegíteni őket.
A madarak azért elég régóta a figyelem középpontjában vannak, nem csak a szakembereknek, a laikusoknak is, lásd madarak, fák napja, madárgyűrűző állomások, stb. A békákra valahogy később terelődött a figyelem.
Ők annyira nem állnak az emberek szívéhez közel, hát sokan ugye még csúszómászóként is emlegetik őket, ez a két értélek röhülőkről így általánosságban beszélve, holott ugyanakkor ők is megérdemelnék a nagyobb figyelmet.
Melyik fajokról beszélünk, amikor kétéltűekről van szó, tehát olyan szempontból, hogy menteni kell őket?
A legnagyobb számban mentésre szorultak régebbi időkben, illetve a békaterelők környékén is nagy számban előfordulnak azok a barna varangyok, amiknek az egyet szám akár az ezret is elérheti, illetve 2010-ben a bogácsi békaterelőnél ott a 7000-et is elérte a számuk.
7000?
7000, igen, igen. Illetve előfordul még nagy számban a gyepi béka, már kisebb számban az erdélyi békával is lehet találkozni. Még kisebb számban lehet akár a zöld varangyal, a barna ásó békával, a zöldneveli békával, vörös hasunkával. Illetve hogyha nem csak békákra gondolunk, akkor még előfordul a pettyes gőte is akár, vagy hogyha hüllőkre is kitérünk, akkor a vízisiklóval, fürgegyikkal is lehet találkozni ezeken a szakaszokon.
A lényeg, hogy miért kell menteni a békákat?
A klímaváltozásnak talán ők a legnagyobb vesztesei, illetve számos veszélyre serkedik rájuk, és így az utóbbi időben az egyet számunk eléggé meg is csappant. Számos veszélyre serkedik rájuk azon kívül, negatív, hogy az élőhelyeik folyamatosan eltűnnek. Itt vannak a különböző emberi behatások, a betegségek, a járványok.
Béka járványok?
Igen, igen. Talán az egyik legismertebb ez a kritidiomikózis nevű betegség. Nyugat-Európában például vannak olyan béka populációk, aminek a 90%-át el is vitte, illetve ez egy világszerte elterjedt járvány, és sok helyen már fajok is pusztultak bele, illetve kerültek a kihalás szélére.
Emlékszem még a kezdeteire a magyar békamentésnek, konkrétan a varangymentésnek. Volt egy mozgalom Angliában, a Toads and Roads, tehát varangyok az úton, és annak a kiadványait olvasgattuk, és jártunk mi is békát menteni. Volt olyan hely, ahol az volt a veszély az autósokra nézve, hogy a sok kilapított, kiszáradt békatetemtől, ha fújta a szél, szinte nem is láttak. Tehát tömeges volt a pusztulás.
Igen, ez a régebbi időkben is jelen volt sajnos. Utóbbi időkben viszont a békák száma is megcsapant, azt is lehet érzékelni, illetve a terelők is nagyon sokat segítettek ennek a kiküszöbölésére. Bagácson is, illetve Felső-Tárkányban is, attól a béka terelők épültek, ott is jelen volt ez a probléma, hogy rendkívül nagy számú ütötték el őket, és ezért is épültek ezek a fix terelők, mert egyébként a terelők azok elég idő és energiaigényes ezeknek a fenntartása, ellenőrizgetése, viszont ezek a fix létesítmények, ezek megengedték azt is, hogy a békák maguktól neki mennek ennek a falnak, és ez a fal eltereli őket, azokhoz az átjárókat, amik már az út alatt vezetik át őket.
Ez a fix megoldás, ez nem igényel nagy felügyeletet, de amikor csapdába ejtitek őket, akkor azt rendszeresen ellenőrizni kell.
Igen, azt rendszeresen szoktuk is ellenőrizni. Hát van az a lehetőség is, amikor még kisebb szakaszokon történik meg úgymond a baj, hogy egyszerűen csak kézzel összefogdossuk, és úgy segítjük át az út egyik oldaláról a másikra, viszont ott, ahol hosszabb szakaszt érint, vagy nagyobb mennyiségben vonulnak, ott terelőhálókat is szoktunk állítani, és akkor ezeket folyamatosan rendszeresen ellenőrizzük.
A Nemzeti Park működési területén melyik a gócpontok, ahol a békák leginkább veszélyeztetettek?
Bejelentések szoktak nagy számba érkezni Bélapártfalva határából, például ott, ahol a gyári tóra igyekvő békákat ütik el nagy számba. Ott a tavalyi évben építettünk például ilyen békaterelőkerítést, illetve idén is ellenőriztük, és akkor úgy vödörökbe szállítottuk a békákat. De érkezett ugyanúgy bejelentés Egerszalók határából is, Felső-Tárkányban a belterületről. Tehát azért még mindig megvannak ezek a kisebb pontok.
De hogy érzed, az emberek már jobban odafigyelnek a békákra?
Igen, igen. Egerszalókról például egy olyan bejelentést kaptunk, ahol maga a bejelentő elmondta, hogy ők is mentettek át egy jó adag békát. Civilek is jobban odafigyelnek ezekre az állatokra, hogyha kell, akkor ők is besegítenek nekünk.
Igen, mindig azt szoktam kérdezni a riportban, hogy hogyan válthatjuk apró pénzre a nagy természetvédelmi elveket. Itt aztán mindenki konkrétan kiveheti a részét.
Szoktunk is akciókat hirdetni a Nemzeti Parknak az oldalán is, hogyha van ilyen lehetőség. Általában kisebb-nagyobb csoportok szoktak bejelentkezni, hogyha ilyen lehetőségek vannak.
Nem csak a békákat véditek, hiszen egy védett állat minden formájában védett, akár a tojása, a petéje, ikrája is, hogy jól tudom ezt?
Igen, igen. Illetve az is előfordul, hogy nem csak a kifejlett állatokat szoktuk menteni, hanem a már elhelyezett petecsomókat, petevezetékeket is, ugyanis sokszor előfordul, hogy ezek a békák sekélyvizes élőhelyekbe teszik le a petéket, illetve keréknyomokba is gyakran ott maradnak, és ezek elég hamar ki szoktak száradni, úgyhogy ilyenkor ki szoktunk menni, és ezeket biztonságos olyan vízszegekbe visszük át, amik folyamatosan biztosítják számukra a víznek a jelenlétét.
Az év egy időszakában kell figyelnünk a kétéltűekre, vagy figyeltek, vagy figyelhetünk mi, hanem egész évben. Egy átlagember, akinek van mondjuk egy kertje, vagy csak egy kertje van, az mit tehet értük?
Akár kisebb kerti tavak kialakításával is elősegítheti ezeket az állatokat. De igazából a fokozott odafigyelés az, ami sokat segít rajtunk. Tehát, hogyha valami bajt észlelnek, akkor az jelzik felénk. Nem kell félni ezektől az állatoktól, hanem ezeket is ugyanúgy el kell fogadni, mint a körülöttünk élő madarakat is. Ők is részei a természetnek, ugyanúgy köztünk élnek, ugyanúgy hasznosak számunkra, hogyha mondhatjuk így.
Vigyázzunk tehát rájuk. Beszélgető társam Bodzás János, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság természetvédelmi őre volt. Most irodalmi részlet következik. Vojnics András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 29. részét hallják. A felolvasó Szívós Győző.
Február 16-tól február 23-ig. Február 16-án az égig megpakolt három Toyota elindult Kenya irányába. A holmink maradékát, rengeteg volt az is, két nagy fémládába pakoltuk, és egy mikrobusz hozta utánunk. Keskeny, de aránylag jó minőségű úton értük el a tanzán-kenyai határt. Óriás itt a tömeg. Személykocsik, autóbuszok, kamionok, tömértek ember, a férfiak káromkodnak, a gyerekek sírnak, a vámosok derékig kotorásznak az árukban. Mellettünk hatalmas teherautót stoppoltak le, az oldalán keresztény szervezet Jézusért felirat állt. A hivatalnokok mohamedánok lehettek, mert ezt az autót különös gonoszsággal rohanták meg. Kellőképpen megrémültünk, hogy mi lesz itt, de nem lett semmi. Igaz, a dollárunkat nem csak hogy be kellett vallani, hanem gondosan leszámolták, de csomagjainkat ki sem nyitották. Egy óra alatt végeztünk. Közben maszáj asszonyok vettek körül. Óriási keletje volt a reklámszatyroknak, különösen a hokév szürke táskáinak, rengeteg karkötőt kaptunk cserébe, kereskedelmi szakértőnk Jancsi elemében volt. Átgörtültünk Kenyába. Ez egy másik világ. A Nairobiba vezető műút európai értelemben is jó minőségű. A közlekedési táblák, az utak felfestése olyan, mint Nyugat-Európában. Benzinkút mindenütt van, sőt üzemanyag is. Sűrűn bukkannak fel az útmenti büfék, s a hideg sör magától értetődő. Ez az ország úgy tűnik, működik. Forróságban indultunk, de csak hamar egyáltalán nincsen melegünk. A Kikuyu felföld peremén épült Nairobi 1700 méter magasan fekszik. Klímája kellemes, éjszakánként kifejezetten hűvös van. Amikor 100 évvel ezelőtt Teleki erre járt, még egyáltalán nem létezett. A nagy magyar felfedező 1887. szeptemberében táborozott le a Hidegpatak, azaz Angara Erobi partján. Néhány évvel később jelentek meg az angolok, s a későbbi vasútépítések nyomán először vasúti csomópont, majd az új gyarmat fővárosa lett a rohamosan fejlődő település. Az első felhőkarcolók nem sokkal az utolsó zsiráfok után, amelyeket az út szélén láttunk, naplementekor tűntek fel. Még pár perc, és körülvett Nairobi belvárosának világvárosi nyüzsgése. A keresztény ifjak szállásán kaptunk helyet. Olcsó és jó. 10 ágyas szoba. Tóth Laci, mint létszám fölötti, egy kempinggágyon aludt. A szobához teljes ellátás jár. Reggelire porridge. Szürk és fehér maszat, elfuserált tejbegríz. Sok cukorral ehető. Napi munkabeosztásunk sarkalatos pontja az ebéd lett. Bárhol is vagyunk, bármelyik hivatalban intézzük a dolgainkat, dél körül csak az óránkra pillantunk, és már rohanunk is a szállóba. Enni kell. Főleg, ha már úgy is ki van fizetve. Az étkezések után kávézás a teraszon. Ezt nagyon megszerettük. Egyrészt, mert ingyen van, meg közben lehet nézni a kerti medencében úszkáló lányokat. Azért csak nézni, mert pénzbe kerül. Mármint a medence használata. Az esték mosással teltek el. Megpróbáltuk felújítani agyon használt ruhatárunkat. Az ágyak között szárító kötelek, mindenütt víztől csepegő ruhák. A szobában csak 4 kézláb és esernyőben lehet közlekedni. A szállóban érdekes társaság gyűlt össze. Zömük fiatal, angolok és németek, franciák és amerikaiak, hollandok, olaszok és sok skandináv. Fiúk, lányok vegyesen, egyetemisták, akik bejárják az egész világot. Ezernyi kedvezmény várja őket, s a családalapítás előtt igyekeznek mindenhová eljutni. A szálló udvarára különleges expedíciós kocsik gördülnek be. Az egyik társaság csak most érkezett Afrika belsejéből, a másik éppen indul. A mi három Toyotánk még ilyen környezetben is feltűnés keltett. Különösen az egyik csapat csinos norvég lánynál volt sikerünk. Egyik nap Herr Zéger is befutott. Az osztrák professzorral még Európában felvettük a kapcsolatot. Az űrfelvételek kiértékelése érdekli. A terepen Jancsival fog együtt dolgozni. Magas, nagy darab, nehéz súlyú férfi, de ez sem mentette meg attól, hogy fényes nappal, éppen amikor hozzánk igyekezett, ki ne rabolják. Nairobi közepén leütötték, pénzét és iratait elvették. Ez is Nairobi. nem csak az ultramodern city, a ragyogó üzletek és az árubőség. Mindent lehet itt kapni, akár csak Nyugat-Európában. S minden autótípushoz van alkatrész, minden cégnek van gyári szervíze. Megismerkedtünk Liptai Wagner Sándorral, aki a felszámolt Nairobi-i magyar követség helyett most országunk diplomáciai és kereskedelmi ügyeit intézi. Kedves, mozgékony ember, ragyogó humorral. Szép villában, gondosan karbantartott kertben lakott. Legalábbis addig, amíg mi meg nem érkeztünk. Sándor óvatlanul felajánlotta, hogy a raktárunkat náluk rendezzük be. Ládáink, dobozaink, sátraink, kannáink és sok egyebünk elborította a házat, miközben 10 pár férficipő vörös agyagot terített a szőnyegekre. A Wagner család mégis hősiesen állta a megpróbáltatásokat, és Sándor a kenyai tartózkodásunk minden további percében is a segítségünkre volt. A kenyai osztrák nagykövet fogadást adott a tiszteletünkre, és itt találkoztunk az ugyancsak a Rudolf-tóhoz készülődő osztrák expedíció tagjaival. A tó felfedezésének a centenáriumát maga a nagykövet is a tóparton kívánta megünnepelni. Sőt, mint a helyi lapokból értesültünk, 8 angol katona is végigjárja az osztrák teleki gróf útvonalát. A Bata cég kenyai gyára szafaricipőket ajánlott fel az angoloknak a nemes célra. Ezen kétszeresen is felháborodtunk. Egyrészt, hogy teleki nem volt osztrák, másrészt, miért nem mi kaptuk azokat a cipőket. Safival és Dokival meglátogattuk a Nairobi Nemzeti Parkot. Ehhez hasonló sehol másutt a világon nem létezik. A zsiráfok, zebrák, vízilovak és oroszlánok mögött ott emelkednek a háttérben a belváros felhőkarcolói. A város felé ugyan húzódik egy kerítés, de a többi oldalról a park szabadon érintkezik a környező területekkel, így az itteni állatpopulációk összeköttetésben maradhatnak a többivel. A Nairobi oroszlánok veszélyesebbek a szokottnál. A nagy turistaforgalom a város közelsége révén megszokták az ember jelenlétét. És azt is, hogy nincs mitől tartaniuk, hiszen nem vadásznak rájuk. Arra meg nem nehéz rájönni, hogy a szőrtelen, ügyefogyott majomféle sem védekezni, sem elfutni nem tud, s könnyen megfogni, mint egy gazella kölyköt. A szaga az elég undorító, de különben jó ízű. Esténként a hazai híreket beszéltük meg. A BBC Kenyában is fogható magyar nyelvű adása kimerítően foglalkozott a magyarországi változásokkal. Újságok is érkeztek, bár némi késéssel. Kissé groteszknek tűnt, amikor 10 magyar, nem zavartatva magát a majmok rikoltozásától és az oroszlánok bömbölésétől, Közép-Európa politikai jövőjéről vitatkozott. Megismerkedtünk Kis Árpiékkal, akik a magyar gyógyszeripart képviselik Kelet-Afrikában. Ők is ugyanolyan segítőkésznek bizonyultak, mint minden magyar, akivel dolgunk volt. Mind a 10 millió magyart egy időre Afrikába kellene küldeni. Felvettük a kapcsolatot a Nairobi Egyetemmel. Itt dolgozik Kapule doktor, Jancsi régi barátja. Még Hollandiában egy szakmai továbbképzésen ismerkedtek össze. A kenyai út java részén ő lesz majd a kísérőnk. Lassan elegünk lett a városból. Előttünk állt a várhatóan legnehezebb és a teleki útvonal szempontjából legfontosabb szakasz, az Észak-kenyai kör.
Vojnics András Utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 29. részét hallották. A felolvasó Szívós Győző, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. A zenéket Vasvári Detti válogatta, a technikai pultot pedig Kvasinger Jenő kezelte. Nevükben is búcsúzik a szerkesztő Tikovics Ernő. A most elhangzott adást pénteken 10:30-tól megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Fulghem, Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 15. részét Tóth Levente olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Kovács Krisztina.
Robert Fulghem, Már lángolt, amikor ráfeküdtem.
A nyárvörös betűs, nagyra törő jele, limonádé 5 cent. A ház tövében a klasszikus felállás. Egy pár napbarnitott a kölyök, kártyaasztal, hokedli, kancsó, papírpoharak és egy palánkra ragasztva a felirat. A nagymamájuk ötlete volt a dolog, hogy eltüntesse a srácokat az útjából, és hogy egy darabig egy helyben üljenek. Látni az arcát a konyha ablakban, amint szemmel tartja őket. A srácoknak eleinte nem tetszett a dolog, rosszat sejtettek, de amikor rájöttek, hogy pénzt lehet vele keresni, gyanakvásukat felváltotta az alapvető kapitalista mohóság, és már egy hete minden nap kint ülnek. Sőt, a nagyobb profit reményében már is elkezdték vizezni az árujukat. Én csak tudom, ugyanis már 5. napja én vagyok a legjobb kuncsaftjuk. Meg onnan is tudom, hogy gyerekkoromban én is benne voltam a limonádé buliban. Szóval fellendítem a forgalmukat, fölösleges sétákat teszek a háztom körül, hogy a standjuk előtt mehessek el. Jó volt ez nekik, meg nekem is. 5 centért kapok egy pohár citromízű vizet és egy csipetnyi nosztalgiát, nekik meg csak javul a pénzügyi helyzetük. Már protekcióm is van. A munkanap végén ingyen nekem adják a kancsó alján maradt üledéket, úgyhogy most már azt is tudom, egész idő alatt hová rejtették a cukrot. Ráadásul ők jobb üzletemberek, mint én voltam az ő korukban. A legkisebb srác dolga, hogy kövesse a vásárlókat és visszahozza a poharakat, még mielőtt azok elhajítanák. Azt hittem, a szemetelést előzik meg így módon, de kiderült, hogy a poharakat újra felhasználják. Nem egészségtelen ez egy kicsit? Miért nem beteg lett? Mit felelhettem volna? Felajánlottam, hogy az árukínálatuk bővítésére sütit szállítok nekik. Egy 5-ösért odaadnám, ők meg adhatnák egy 10-esért. De pont abban a korban voltak, amikor rögtön gyanakodni kezdenek, ha egy felnőtt szívességet ajánl nekik. Másnap viszont már ott voltak a sütik a kártyaasztalon. Darabja 15 centér. A nagy is sütötte. Ingyen! A nagymama mosolyogva integetett felém a konyha ablakból. Legyőzhetetlen gazdasági erőkkel állok szembe, és nálamnál bölcsebb elmékkel. Az én dolgom a vásárlás. Közvetítőre semmi szükség. Nem ez volt az első eset, amikor én voltam a palimadár egy játékban, amelyet vérrokonok 2 generációja játszik. Egyszer nyáron Korzika szigetének fennsíkjain az egyik göröngyös úton egy lurkó meszelte le a kocsimat, közben valamire mutogatott egy kosárban, megálltam. Mögötte idősebb férfi ült egy asztalnál, rajta hosszú zöld palackok. A srác rám villantja vigyorát, fogai közt 10 perc szünet. Mister, beszél angolul? Bólintok. Erre a minikal már hozzám lép, és egy összeesküvő hanghordozásával ezt mondja. Szegény öreg nagyapám mandulát és bort árul. A mandula a saját fáin termet, a bort meg ő maga készíti. A mandulával nincs is semmi baj, de a bor rettenetes. Viszont olcsó, kérem, vegyen belőle, tegye boldoggá szegény nagyapámat, oké? Ismét egy limonádi árus. A limonádi árusok szövetségének pedig össze kell tartania, nem igaz? Na hát, nagyjából 1 dollárért kaptam egy kis zacskó mandulát és 2 üveg bort. A srác mosolyog, az öreg is mosolyog, én is mosolygok, hát belefér az összeesküvésbe. A kölyök igazat beszélt, nem árult zsákba macskát. A mandula nagyon finom volt, a bor viszont szörnyű. Pár mérfölddel odébb, újabb kölyök, újabb öreg úr, de ugyanaz a sztori. Véletlen egybeesés. Egy újabb dolcsért kapok, még egy zacskó mandulát és még 2 üveg első osztályú lőrét. De még néhány mérföld, és ott egy újabb kölyök, egy újabb öregember, aztán pár mérfölddel arrébb megint. 20 mérföldön belül 11 barátságos útonálló művész párt számoltam össze. Aznap éjszaka a faluban megtudtam, hogy az öregek fogadják fel az iskolában angolul tanuló kisfiúkat, hogy azok leincsék a turistákat és elmeséljék a sztorit, amely mindig beválik. Azt is megtudtam, hogy az öregek nem értenek a valutaváltás rejtelmeihez, a srácok viszont nagyon is. Amit a lurkók leszednek a turistákról, az nem mind kerül az öregek zsebébe. Gyanítom, hogy az öregek számára sem annyira érthetetlen, ami történik, de tekintve, hogy vizezett szőlőlevet adnak el borgyanánt, nem panaszkodhatnak amiatt, ha ezzel a lopással egy kicsit megvágja őket az ifjabb generáció. Mindenki benne van a svindliben. Még én is. A két üveg bort egy taxisofőrnek adtam borra valóként, amikor a szállodától kivitt a komphoz. Túl sokat számított fel, de nem beszélek elég jól franciául ahhoz, hogy leálljak vele vitatkozni. A bornak azért nagyon örült. Lehet, hogy amikor majd rájön, mi van az üvegben, odaadja azt az útmenti öregeknek, meg a kisfiúknak, és a bor ismét tesz egy kört. Egy évvel később Kréta szigetének Iraklion nevű városában, az egyik mellékutcában. Két srác, egy roskatag asztal, néhány pohár, egy kancsó, felirat. A szokásos felszerelés. Hé, mister, beszél angolul? Na már megint. Na, mit árulsz? Szuper kólát, a nagyapám főzte. Amennyire én emlékszem, a szuper kóla az egyik görög üdítőital. Mennyi? Egy amerikai dollár. Egy dollárt kérsz egy üveg szuper kóláért, meg vagy te húzatva? Csak várjon, amíg megkóstolja. Az ember nem hagyhatja cserben limonádi árustársát, úgyhogy leszurkoltam a dollárt, fogtam az egyik üveget, és jó nagyot húztam belőle. Az üvegben raki volt, a házipálinka helyi változata, kerítés szaggató. Azt mondják, megtörtént már, hogy valaki megitta és felemelkedett a földről. Mások képtelenek voltak leírni az élményt, mert már nem tudtak utána beszélni. Felhevülten álltam odébb, az ajkam kicsit elzsibbadt, de nagyon lazán és kellemesen éreztem magam. Na, ezt nevezem limonádénak. Ha egyszer nyáron a környékünkön jársz, és meglátsz egy középkorú férfit lecsüngő karimájú kalapban, aki egy kártyaasztalnál üldögél a felirat alatt, amely szerint extra limonádé különlegesség, egy dollár, állj meg, és igyál egyet a limonádé árusok nemzetközi testvériségének nevében.
Kedves hallgatóink, Robert Fulghem, Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 15. részét Tóth Levente olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Kovács Krisztina volt.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Adalbert püspök vértanú. Libicében született 956 körül. Tentikken halt meg 997. április 23-án. Mindössze 41 évet élt. Prohászka Ottokár püspökünk a következőket írta róla. Ha Adalbert, Béla, nem imádkozik, hogyha nem sír, nem szenved, ha szíve alázatosságában meg nem törődik az Isten keze alatt, Magyarországnak nincs Istvánja. Ha Adalbert nincs, hol vagy István király? Ne gondoljuk ezt túlzásnak. A lelkeknek, a kegyelemnek a világában épp úgy vannak láncolatok és sorok, öröklések és származások, mint a családokban. Vannak lelki atyák és lelki gyermekek. Eddig Prohászka Ottokár szavainak idézése. Három nemzet tartja magáénak, Adalbertet, a csehek, a lengyelek és a magyarok. Ennek oka az, hogy országokat térített meg, királyokat keresztelt. Azokban a vad időkben vállalta mindazt, ami ezzel járt. Hitvalló, apostol és vértanú egy személyben. Cseh fejedelmi családban született, apja szláv, édesanyja pedig szász. Vojteknek hívták. Fiatalon súlyos betegségbe esett, s így értették meg szülei, hogy Isten magának akarja gyermeküket, nem pedig a világi pályának, amelyet ők szántak neki. Fölgyógyulva 972-ben a magdeburgi dóm híres iskolájában tanult. Végezte előkészületeit a papi pályára. A bérmáláskor vette fel az Adalbert nevet, amit magyarosan Bélának szoktunk mondani. Az első prágai püspök szentelte pappá 983-ban. Halála után második Boleszláv fejedelem és a nép Bélát választotta meg püspöknek. Tehát a prágai püspök halála után történt ez. Villigis Manci érsek szentelte püspökké még azon év, június 29-én. Életrajz írói feljegyezték, hogy püspökké szentelése után többé nem mosolygott. Mikor ennek okát kérdezték, így felelt, könnyű a püspök süveget és a pásztorbotot viselni, de borzasztó a püspökre váró számadás az élők és holtak bírája előtt. Ennek a nagy felelősségnek alázatával vonult be városába, és pedig mezít láb. Jövedelmét négy részre osztotta, egy a templomé, a második a papságé, a harmadik a szegényeké volt, a negyedik saját maga fenntartására maradt. De lassanként ez is a szegényeké lett. A prágaiak nagy lelkesedéssel fogadták, de amikor meggyőződtek arról, hogy babonáikat, kicsapongásaikat és kegyetlenségeiket nem nézi jó szemmel, kiábrándultak belőle. Akkor a pápához ment tanácsot kérni. Le is akart mondani, ezért a Szentelek kolostorba vonult vissza. Aztán egy jeruzsálemi zarándoklat foglalkoztatta. Pénzt is kapott rá harmadik Ottó császár édesanyjától. Igaz, nem sokára azt is szétosztotta a szegények között. A Monte Cassinói apát tanácsára tervét később megváltoztatta, és bencés szerzetes lett 990-ben, a Rómában lévő Aventinói görög kolostorban. A manci érsek azonban visszakérte a pápától. A római kolostorból 12 társával indult vissza, és megalapította a Brevnovi apátságot. Ez az apátság aztán évszázadokon át adta a hittérítőket Kelet-Európának. Hazaérkezve úgy talált mindent, amint hagyta, sőt, annyira elkeserítették, hogy másodszor is elhagyta Prágát. Lóra ült, és Magyarországra jött. Igaz, hogy csak 994-995 között volt nálunk, mégis nemzetünk apostola. Ő keresztelte meg Géza fejedelmet és fiát Vajkot, aki a keresztségben az István nevet kapta. Majd ő bérmálta meg, s imádságos szent életével magyar népünk apostolává formálta, hogy szenté legyen. Adalbert az esztergomi főegyházmegye védőszentje. 996-ban visszatért Rómába, visszavonult régi kolostorába, ott látogatta meg a koronázásra odaérkezett Ottó császár. Megszerette Adalbertet, és barátok lettek. Most már a pápa parancsára a császár oldalán indult vissza harmadszor is Prága felé, de már hallani sem akartak róla. Rokonait megölték, vagyonát lefoglalták. Ekkor Lengyelország felé vette útját. Boleszló herceg fogadta be. A pápa feloldotta püspöki szolgálata alól, és megengedte, hogy misszionárius legyen. Így lett Lengyelország apostola. Ő keresztelte meg a nép nagy részét. Megalapította a Mezeritz kolostort. Onnan a teljesen vad poroszokhoz indult Gaudenciusszal, ahol nagyon ellenséges hangulat uralkodott a kereszténységgel szemben. Napi zsolozsmája közben támadtak rá, és ütötték, verték, de nem halt meg. Követelték, hogy hagyja abba a térítést. Nem tette, de távozása szánta el magát. Egy lovas csapat elfogta. Miközben ellenségeiért imádkozott, egy pogány pap és a jelenlévők lándzsával átszúrták. 997. április 23-án halt, tehát vértanú halált. A lengyel herceg kiváltotta testét a gyilkosoktól, és az akkori Nagy Lengyelország fővárosában, Gnieznóban temették el. Erekéjének egy részét egykori jó barátja, harmadik Ottó császár Rómába, a Tiberis szigetére vitte, másik részük Prágába, illetve Esztergomba került. Ezért lett a főegyházmegye Esztergom védőszentje. Már 999-ben Szilveszter pápa a szentek közé iktatta. Harmadik Ottó pedig 1000-ben Gnieznót iránta való tiszteletből érsekséggé nyilvánította. S amit életében nem kapott meg hazájában, az holta után megkapta. 1030-ban Prágába vitték erekéjét, és tisztelete szüntelenül nőtt. Istenünk, te vértanúdat Szent Adalbert Béla püspököt szenvedései jutalmául szentjeid sorába emelted. Add kérünk, hogy példája nyomán eljuthassunk az örök hazába. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,9.